Hát szeretettel köszöntök mindenkit, Pataki Bélának hívnak, és a Műszaki Egyetemen dolgozom, és mi 30 éve foglalkozunk a mi tanszékünkön különböző ilyen dolgokkal. Ez nem azt jelenti, hogy én mindent tudok természetesen, mert egy baromi nagy területről van szó. Ennek megfelelően, és azt hangsúlyozom is majd az első ilyen tartalmérdék fóliában, hogy nem biztos, hogy nekem igazam van. Tehát én nekem nincs a falzsebemben a bölcsek köve, pláne, hogyha időnként az ember hogy azra gondolkodik, hogy mi lesz majd később, az nagyon nehéz. Könnyű mondani, és vagy igazam van az emberek, vagy nincs. Tehát teljesen nyitott vagyok arra, hogy valakinek ellenvéleménye van, lehet, hogy neki van igaza, nem biztos, hogy én mindent tudok, vagy mindent jól tudok. A másik, amit én azt gondolom, hogy azért fontos erről beszélnünk, mert ez most vált mindenki számára nyilvánvalóvá, hogy úgy ránk rúgta az ajtót ez a mesterséges intelligencia történet, majd egy ilyen óriási nagy ilyen téma, amit rengetegen mondogatnak, hogy ez ilyen, ez is van, az is van. Látni fogjuk, ez nem most kezdődött, hanem egy elég régi történet, ami most robbant be. Ugye valahol elindult, az általában kevésbé látványos egy ilyen indulás, és akkor utána egy idő után hirtelen elér egy olyan lépést, hogy az emberek az inger küszöbét is eléri, és nagyon sok helyen találkoznak vele. Hát rengeteg ilyesmi volt, hogy az első autó, amikor elindult, akkor jóval gyengébb volt, mint egy lovas szekér, és a szomszéd faluig nem jutottak el vele, és tudjuk ma már, hogy egész sokra vitték az automobillal azóta. Hát eltett 100-120 év, itt is azért több évtizedről beszélünk, mire idáig eljutottunk. Azért választottam ezt a két igét, mert ezek fontosak voltak számomra, amit ki is emeltem pirossal. De egyik, ami érdekes volt, én gondolkoztam, hogy ez a prédikátorbeli ige, hogy nincs semmi új a nap alatt. Ez olyan, hogy jön ez össze, amikor ugye mindenki arról beszél, hogy hihetetlen újdonságok vannak, és tényleg egy csomó dolog olyasmi, amit nem tapasztaltunk az eddigiekben. A másik pedig az, ami elég kézenfekvő minden ilyen új dologgal kapcsolatban felmerül, ez a tesszalonikai levélből, hogy mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok, meg a gonoszt minden fajtátok, meg tartózkodjatok. Nyilván mindenhez így kell hozzáállnunk. Most nem az András az egyetlen fiam, tehát ők a fiamra hivatkozom, az nem ő az egyetlen, akire hivatkozom, hanem egy másik fiam mondta azt, hogy ne menjél át a keresztjén riogatók közé. Azt mondta, hogy van egy olyan réteg, aki kiáll és riogat. Tehát ugye, hogy jaj, itt ez a rettenetes mobiltelefon, vége a világnak. Aztán az most már nem téma, jaj, itt ez a rettenetes internet, vége a világnak. Jaj, itt ez a rettenetes mesterséges intelligencia, vége a világnak. Én szeretném ezt elkerülni, vagy sikerülni fog, vagy nem, azt mondom, megítélitek. De ne ez legyen, hanem tényleg az legyen, amit itt a tesszalonikai levélben van, hogy mindent vizsgáltok meg, és a jót tartsátok meg, és azt érjétek, hogy mi ebben a jó, és mi ebben a rossz. Ugye az internetben, meg a mobiltelefonban, minden másban egy csomó jó dolog. Nem lehet, én azt gondolom, nem egy Isten által elénk adott út, amit az amerikai amisek csinálnak, hogy kivonulunk a világból, és lovas szekéren éljük az életünket a mai napig is, többé-kevésbé nem vagyok szakember, de valami hasonló. Tehát a mentalitás, ez nem fog működni. A világ ebben az irányban halad, és nekünk együtt kell vele élnünk. Annak idején, amikor egy könyvnyomtatást kitalálták, akkor sem mondták azt a reformátorok, hogy jaj, borzasztó, meg fog jelenni a mitén pornográf, meg pajzán történetek, meg mitén ne nyomtassunk, hanem azt mondták, hogy hoppá, itt egy lehetőség, nyomtassunk Bibliát, és akkor az mennyivel jobb. Aztán mások mit csinálnak, az ő felelősségük, nekünk ellen kell állnunk. Tehát azt gondolom, hogy ez a jó hozzáállás a mesterséges intelligenciához is, az interneten is, meg minden máshoz is, hogy próbáljuk meg megnézni és kihozni belőle azt, ami ténylegesen az Isten lehetőségként és áldásként ad elénk. És a többitől megpróbálkozunk meg ellentartani, ellenállni. Na most én azt szeretném kérni, hogyha valaki előadásom közben bármi okból érthetetlen, amit mondok, vagy mit tudok, hogy nyugodtan kérdezni akár közben, de hogyha közben kérdez, és ne menjünk el akkor egy ilyen lokális kis vitába, sokszor az szokott lenni, akkor utána, hogy elkalandozunk, és én akkor válaszolok, akkor is válaszolok, és akkor utána sosem tudunk tovább lépni. Tehát nyugodtan kérdezem valaki, hogyha belészorul egy kérdés, az nem jó, de azt viszonylag röviden zárjuk le, tehát akkor, hogyha egy-két válaszon belül nem tudunk tovább lépni, akkor mondjuk azt, hogy majd a végén, utána, vagy mit tudom én, holnap egy kávé mellett, vagy bánom is én, tehát valamilyen módon, vagy telefonon, vagy ha már itt beszélünk, akkor valamilyen chat szobában megbeszéljük. Tehát ugye ezt szeretném kérni, és hát át is mennék, és akkor itt felsorolnék egy csomó témát, amit többé-kevésbé érinteni fog, de ennek az egy azért különböző színekkel jelöltem, mert valamit ugyanúgy fontosabb, mert kevésbé fontos, de ezek mind-mind olyanok, hogy önmagukban lehetne egy-két órát beszélni róluk. Ennek megfelelően nem fogok mindegyikről egy-két órát beszélni, bármennyire is szeretnéd a társaság, hogy holnap reggel 10-ig folyamatosan dumáljak, ez nem fog menni. Tehát ennek megfelelően ugye bizonyos részeket máshogy veszek. Tehát gondolok beszélni egy kicsit, hogy mi is ez a mesterséges intelligencia, a természetes intelligencia, ezt eléggé gyorsan, rövidre akarom zárni. András itt rohangászik, mert én jövök, megyek, és nem hallatszik a szavam. Hogy miért van egyáltalán szükségünk rá, miért gondolom azt, hogy ezt ténylegesen használnunk kell, és szükségünk van rá, és hogy milyen volt az egésznek a fejlődési folyamata, mint ahogy mondtam, ez nem most kezdődött, hanem több évtizedes történet, akkor egy dologot szeretnék kiemelni, rengeteg eszköz, és ez nem egy egységes dolog, ez amit az orvos láss, hogy ott vannak a belgyógyászok, meg a sebészek, az egyik vág, a másik pirulát ad, a harmadik keneget, a negyedik masszírozik. Tehát itt is egy csomó ilyesmi van, a mesterséges intelligencia egy olyan homogén dolog, hogy egy dologról szól. Én most egyet emelnék ki, amin azt gondolom, hogy be lehet mutatni néhány fontos dolgot, majd meglátjuk, remélem, hogy sikerül. Ezek a neuronhálók története, ami ma különben az egyik legforróbb téma. Nem biztos, hogy ez lesz a legforróbb téma mindig, de pillanatnyilag ez, amit a leginkább használok, és leginkább az érdeklődés homlokterébe van. Most az MI korlátairól, az oda is hittem, hogy jelenleg, mert ugye a korlátok olyanok, hogy mindig jelenlegi korlátok. Emlékszem, én még régebben voltam gyerek, mint András, értelemszerűen. Az én gyerekem az osztályozásom azzal dicsekedett, hogy az ő apjának van egy moszkvicsa, és 100-zal tudott menni. Ma már nem nagyon van olyan autó, amire tudna 100-zal menni. Tehát annak idején egy kis év volt, a Balaton fele mentek a 7-es úton, gondolom, akkor még nem volt M7-es, csak 7-es, és alig volt autó Budapestől Siófokig 3, és ők 100-zal tudtak menni. Hát azért mondom, hogy akkor egy korlát volt, hogy jaj, hát 100. Ma az már nem korlát. Ugye ez van szerintem itt is, hogy a korlátok azok folyamatosan változnak arról, hogy nagyon sokat nem érdemes beszélni, hogy ma mit nem tud, mert holnapra tudni fogja. Aztán itt az EMI, mint áldás, EMI veszélyei, ez kicsit az, amire az András is utalt, természetesen nem egyeztetünk egymással, mint jó családtagok, tehát fogalmam nem volt, hogy mit fogok mondani, neki nem volt, hogy én mit fogok mondani, de ennek megfelelően sok minden visszaköszön. Amit én veszélyének mondok, azt ő kísértésnek mondta, az áldás az szinte ugyanúgy hangzott el. Aztán, hogy féljünk, vagy ne féljünk, ez ugye nagyon sokszor egy ilyen új dologról az ember, ha nem egészen érti, hogy mi történik, akkor ezért félelmet kell. Sok ember fél ezektől az új technológiáktól, az emitől is félnek az emberek. A másik az, hogy ez fölmerült, és szerintem egy igen, lehet, hogy szélséges, de talán gondolatainkra, meg ránk nézve a nézeteinkre veszélyes irány, azt az emiatt egy új teremtés jött létre, az egy új faj, ami az embert meghaladja, és ezt mi hoztuk létre, ez nem az Isten műve. És aztán utána beszélünk az emberközpontú mesterséges intelligencia és a keresztjén mesterséges intelligenciáról. Na most, hogy mi az a mesterséges intelligencia fogalma, az érdekes, hogy ezt nem szeretném definiálni, mert nem is nagyon tudják definiálni, az eléggé filozófikus dolog. Na most én mérnök vagyok, és presbiter, és térdig a szagos valóságban járok, tehát nem igazán vagyok filozófikus alkat, és nem tudom, hogy sokra mennénk-e, hogyha most egy hosszú vitát nyitnánk, hogy mit tudom én, mit neveznek intelligencek az elmúlt 300 évben. Nem nagyon van, nincs egységes definíció, de Európai Unió meghatározása is körülbelül ez, hogy a mesterséges intelligencia egy olyan gép, amely emberhez hasonló képességeket mutat. És nagyon fontos, hogy azt mondja, hogy mutatja, nem biztos, hogy van mögötte egy akkora intelligencia, bárminek is nevezzük az intelligenciát, de számunkra úgy tűnik föl, hogy ő okos, intelligens, képes tanulni, tervezni, következtetni, akár kreatív. Tehát mi úgy látjuk. Aztán mi van mögötte, abban most nem menjünk bele, mert nem tudjuk. Igazából azt is nehezen tudjuk megmondani, és az is vita van, hogyha egy ember nézzük, az intelligense vagy nem. Van, aki azt mondja, hogy ez baromi intelligens, és hogy hát ez buta, mint a föld, csak rengeteget olvasott, és sok minden idézetet tud előkapkodni a farzsebéből, de valójában ő nem intelligens. Egy harmadik fiam mondta azt az egyetemi oktatójáról, hogy nagy tudású, de nem okos. Mert hogy azt mondta, hogy ne rengeteg megoldást ismer, egy új megoldást képtelen hirtelen fölmérni, hogy az jó-e vagy rossz. Azért mondom, ezek nagyon nehéz fogalmak, hogy mi az, hogy intelligencia, mi az, hogy mesterséges intelligencia. Tehát számunkra egyelőre elég azt gondolom, hogy mi úgy látjuk, hogy ő nagyon okos intelligens. Hát, hogy mi van mögötte, az most nem menjünk bele. És mondom, egyáltalán nincs egységes elfogadott álláspont, még az embereknél is, hogy mi az intelligencia. Mindenki ismeri az intelligencia hányados fogalmát, azt szoktak méregetni. Azt úgy alakították ki, hogy az átlag az 100 legyen. Ez a lényege, hogy az átlag az 100 legyen, és akkor ahhoz képest a 70-től 100, nem tudom, eddig beleférje az ember, a népességnek a kétharmada, körülbelül erről szól a történet, és akkor változik meg, hogy mérem, meg hogy nem mérem, tehát az is egy abszolút mérce, hanem egy ilyen relatív mérce, és ami nagyon függ attól, hogy az illető milyen környezetben jön, és hogyan kérdezik. Az ausztrálok játszották egy időben azt, hogy a bevándorlásnál azt, hogy nem fogadnak akárkit, hanem csak azokat, akik kellően műveltek, és nem tudom mi, és hát föltettek időnként idegen nyelveken ilyen teszteket, és aki nem beszélt azt a nyelvet, az elbukott a felvételin. Tehát aki mondjuk nem tudott hollandul, aznak nem volt esélye bejutni Ausztráliába. Ez nem is, hogy jól mért az ő intelligenciát, csak azt, hogy a mérés az, hogy hogyan kérdezek, milyen az illetők a háttere, az rengeteget számít, az intelligensnek tekintjük-e, vagy nem. Ez Turing nevezető angol matematikus vetette fel 1950 környékén, amikor már az intelligencia, mesterséges intelligencia szóba került, és számomra ez úgy kedves, bár nem mindenki fogadja meg részben meghadott, hogyha szomszéd szobában van egy gép és van egy ember, és én beszélgettek velük, és nem tudom megmondani, hogy melyik a gép és a melyik az ember, az a Turing az intelligens. Mert nekem annak látszik, és én nem tudom megkülönböztetni. Hát én körülbelül ezen a vonalon szeretnék tovább menni. Most ezen belül is sok irányzat van. Van, aki azt mutatja, hogy milyen az emberi módon gondolkodó rendszer, ami úgy gondolkodik, mint egy átlag ember, vagy egy nem átlag ember. Van, aki azt mondja, hogy az emberi módon cselekvő rendszerek, illetve a racionálisan gondolkodó rendszer és a racionálisan cselekvő rendszerek. Mi mérnökök a racionálisan cselekvőt szeretjük használni, mert mi arra koncentrálunk, hogy a mesterséges intelligencia jó eszköz, amivel meg akarok oldani problémákat. Nehéz problémákat akarok megoldani. Ugye az András is EOS-teléséről fogom hozni, mert az egyik legismertebb alkalmazás, ez az ilyen térképen vezetünk ide-oda című dolgokat. Tehát ilyen jellegű problémákat meg akarunk oldani, és ehhez nekem az kell, hogy ő racionálisan cselekvő legyen, tehát nem csak gondolkozzon, hanem amit lehet, hogyha vannak olyan beavatkozói, akkor cselekedje is meg. Tehát, hogy egy robotra gondolunk, az ne csak vegye észre a szemedet, hanem dobja is be a szemét kosárba, hogyha ilyen triviális példát mondok. És az emberi az nem feltétlenül racionális, tehát ugye, és ez nem negatív, az embernek vannak megérzései, intuíciói, hogy ami nem racionális, az rá is, hogy hú, ezt így kéne csinálni, nem biztos, hogy meg tudja mondani, hogy miért, és lehet, hogy nincs is igaza, de nem feltétlenül egy ilyen logikai úton eljutott döntésre jut. Mindannyiankat állítólag az érzelmeink vezérelnek, állítólag a döntéseik 70%-ban érzelem vezéreltek, az másképp, hogy megindokoljuk a döntéseinket, tehát megint, hogy csak az az autó jó, és racionális érveket hozunk, pedig egyszerűen tetszik a formája, vagy a színe, vagy mit tudom én. Tehát ez nagyon sokszor ilyenek a döntéseink, és másik pedig az, hogy nekünk mondom, hogy mérnökségből nem tudok kibújni, hogy nem mindig a természetben látott megoldások számunkra jól megvalósíthatók. Ugye a klasszikus példa a csapkodó szárnyú repülőgépekkel évtizedekig vagy évszázadokig kísérleteztek, és rájött, hogy nem az kell, hanem merev szárnyú repülőgép és olyan tolóerő és sebesség és nem tudom, felhajtóerő. Tehát egy egészen más utat kellett választani, mint amit látunk a természetben. Vagy ugye nagyon hosszú ideig, és ma is azért az autó sokkal sikeresebb, mint hogy megpróbálnánk ilyen mesterséges lábakon rohangászni, az a gepárdnak jobb. Jobban megy nekünk, a kerék megy jobban. Tehát azért mondom, hogy mi nem föltétlenül vesszük azt, amit ők így általában vesznek. Tehát ez a mesterséges intelligencia fogalmáról, és akkor miért van szükségünk, vagy egyáltalán miért szeretnénk használni mesterséges intelligenciát? Hát, mint említettem, számunkra azért, mert a világ nagyon bonyolult, nem tudjuk átlátni, és nem tudjuk egy csomó problémákat, nem tudjuk jól megoldani számítógép, vagy egyéb hasznos eszköz nélkül. Ugye az is klasszikus, hogyha egy kezemmel próbálnám beverni a szöget, az nem lenne olyan jó, se nekem, a szögnek azok mindegy, sőt neki lehet, hogy jobb, de ha veszek egy kalapácsot, ugye többre megyek, hasonló módon egy csomó bonyolult problémánál, hogyha veszek számítógépet, veszek mesterséges intelligencia eszközöket, akkor így meg tudok oldani problémákat. Miért kell ezen belül, mert azt mondjuk, oké, van számítógép, az gyors, mint a fene, mindent megold, végigvizsgál mindent, és akkor megy le dolog, nem kell nekem sokat gondolkoznom, nem kell hozzá intelligens eszköz. Egy egyszerű példát szeretném érzékeltetni, hogy miért kell az intelligencia a számítógépes programba. Sakkról mindenki legalábbis hallott, nem kell tudni sakkozni. Azt kell, vegyünk egy olyan számítógépet, amelyik azt mondjuk, hogy 10-12-en, egy pikoszekundum alatt ki tud értékelni egy sakkálást. Ez azt jelenti, hogy 1 millió másodperc alatt 1 millió sakkálást képes kiértékelni. Tehát az elég gyors, legyünk őszinték. Nekem egy sakkálás kiértékelés az sokszor 10-20-30 percbe telik, és még akkor is rosszul értékelem, de ő 1 millió másodperc alatt 1 milliót ki tud értékelni. Tehát bitang gyors, ennyi idő alatt 0,3 milliméter tesz meg a fény. Ugye ez egy elég rövidke idő, azt mindenki érzékeli. Oké, azt mondjuk, hogy azt mondjuk, megoldjuk, ez olyan gyors, hogy megoldjuk. Nézzük meg, hogy ő végig elemzi a világ összes lehetőségét a sakkba, akárhogy elindulok, akármit rép rá, minden lehetőséget vizsgáljuk meg, és akkor megoldottuk ezt a problémát. Innentől, hogyha ezt egyszer végigjátszottuk, akkor ez menni fog, akkor csak kikapom azt, amelyik pont tartunk, és tudom, hogy mi lesz a vége. Miért nem megy ez? Ha megnézzük, akkor az a nagy nehézség, hogy ha lépések számával borzasztóan nő a lehetséges sakkálások száma. Először ugye 20 féle lehetőség van, mert a 8 gyaloggal és a 2 húszárral 2-2 tudok lépni, ez 20 féle. Ő is tud rá 20-at lépni, ez már 400 féle lehetőség. És akkor megyünk tovább, azt lehet látni, hogy 9. lépés után már 2,4 billió lehetőségünk van, és még sehol se vagyunk, csak 9-et léptünk, a világos 5-öt, ő 4-et. A 10. mivel ő lép, akkor már 69 billiónál tartunk, és akkor nem folytatom a számokat, mert nem férnek el a képernyőn. Tehát a dolog irgalmatlanul bonyolult és szerteágazó, pedig egy sakról beszélünk, ami azért az életnek azért legyünk össze, egy kicsike szerete, nem egy óriási szeret. Mi történik akkor, hogyha ez a nagyon jó számítógéppel én az összes sakkálást szeretném, az összes játszmát végigelemezni? Átlagosan azt mondják az okosok, hogy átlagosan 40 lépés pár egy sakjátszma, az 80 lépés. Ebből azt következik, hogy 10-22-en évre lenne szüksége ennek a számítógépnek, hogy csak összes sakkálást végigelemezze. Ami azt jelenti, hogy sokkal több, mint az 1 milliószor 1 milliárd év. Az érzékelhető, hogy azt nem fogom megérni valószínűleg, és azt mondja, hogy ennek egyike sem, és egyáltalán. Tehát ezzel az egyszerű probléma, egy hihetetlenül gyors gép se képes megbirkózni, hogyha mindent megpróbál végigelemezni. Tehát ezért a számítógép hiába gyors, az élet annyira elbonyolódik, ha már csak néhány lépést gondolunk, hogy nem lehet véges idő alatt normálisan kezdeni, mert nem beszéltünk a memóriáról, meg semmi másról, csak az időről, tehát ez nem egy járható út. És ez a helyzet, hogy különböző feladatokat és problémákat akarunk megoldani. Hát itt az egyik azért klasszikus, én szeretem kinézni ilyeneket, hogy Kaszaperről Beszterecre el akar jutni valaki Magyarországon, ez két létező község, elnézést kérek, hogyha valaki oda való. Eznek nem volt szándékos, csak ezekre egyikre sem hallottam előtte. És hogyha gondolunk arra, hogy ha rendben a számítógépünk, hanem van egy régi lapozgatós térképünk, amik esetleg nincs is névmutatója, hát elég nehézen jutnánk el, hogy megtaláljuk az egyiket, megtaláljuk a másikat, és hogy az életbe jutok el az egyikből a másikba. Tehát egy csomó ilyen feladat nagyon nehéz. Vagy manapság a barátom, aki a sotén dolgozik, mondta, hogy számítógép nagyon erősen támogatja azt, hogy kikapja meg azt a vesét, amit most be tudunk ültetni valakinek, mert több százan állnak sorba, és ez nem úgy van, hogy aki először jön, annak adjuk a vesét, mert lehet az ő szervezetével nem egyedik, nem kompatibilis, több száz paramétert kell nagyon gyorsan kielemezni, és ebben a számítógép egyszer jobb lesz, mint ahogy az orvos, mert nem tudja azt a több száz embernek a több száz paraméterét mind figyelembe venni. Itt az én szintemen ugye van a vérkép, meg a mit tudom, ez az amaz, de őknek rengeteg ilyen olyan immunparamétereik is vannak, amikről nekem pont fogalmam sincs. Nem is kell nekem, de mondom, hogy nagyon nehéz a probléma önmagában, nagyon gyorsan kell lenni. Vagy az látszólagban egyszerűen tűnő feladat, de valójában nagyon nehéz matematikailag is, hogy hova tegyek egy raktárat, hogyha vannak nekem üzleteim szanaszét az országban, hogy ez a legjobban szolgálja ki az összes különböző forgalommal rendelkező üzleteimet, melyikhez milyen közel legyen, mennyibe kerül ott a telek, milyen az úthálózat. Ez rengeteg, tehát az élet nagyon bonyolult ezekben a problémákban. Az önvezető jármű is most egy nagy sláger dolog, rengeteg problémája van természetesen. Ugye emberileg vezetni is nagyon nehéz, amikor köd van, amikor eső van, amikor sötét van, amikor szemembe világít a szem közti a marha reflektorával, és így tovább. Tehát borzasztó problémáink vannak, ezekkel is küzdünk. Órarend készítés, ami látszik egyszerű, de nekem a lányom, aki középiskolás tanár, az általában heteket tölt a kollégáival nyár végén, hogy egy szem iskolánk az órarendjét úgy, ahogy összerakja, mert Pista bácsi vidékről jön, Gizikének kell menni a bölcsödébe az unokájáért, és mégse az se, hogyha a diákok állandóan rohangátnak egyik teremből a másikba. Tehát rengeteg dolog van, ezeket is jó, ha számítógépen meg tudjuk támogatni. És ez itt lehet látni, hogy a világ az jóval bonyolultabb, mint a sakk, amit nem tudnánk megoldani, egyszerűen úgy, hogy mindent megnézünk. Tehát nem lehet ezzel a nyers erővel, hogy most még egyszerűen végignézem összes lehetőséget, ezzel nem lehet megoldani a problémákat. A sógorom, hogy a családot itt végig emlegessem, ő azt állította, hogy Oroszországban hallott egy olyan mondást, talán a legtöbben itt még tanultak oroszul, és ugyanúgy elfejtették, mint én, hogy szilaj eszt, umna nyenáda. Erő van, észre nincs szükség. Ez volt az ő mondás, amit az hallott. Na most ez nem működik, ezt próbáltam bemutatni ezeken a példákon, a sakkon, meg ezeken, hogy ez egyszerűen nem működik a számítógépnél sem, mert hiába van nagy erő, szükség van észre, mert nem tudunk mindent egyszerre megvizsgálni, vagy nem egyszerre, egymás után sem. Egymás után tudunk, de akkor végtelen hosszú idő kell hozzá. Tehát ezért az kell valamilyen irány. Ugye a sakkozó, az emberi sakkozó azért most már nem tud lépést tartani a géppel, de hosszú egy lépést tud tartani, mert ki tudta választani azokat az irányokat, hogy milyen irányba lépjen. És bizonyos irányokat meg se vizsgált, mert tudta, hogy rossz az irány. Anélkül, hogy végigment volna rajta. Ezt kell valamilyen módon megcsinálnunk, ez számunkra mérőszám az intelligencia, hogy megnézzük, hogy milyen megoldási irányokban kell kutakodnunk, hogy esélyünk legyen véges idő alatt elérni egy megoldást. Hozzátartozik, hogy nekünk a nem biztos, hogy a legjobb megoldást akarjuk elérni, fontosabb az, hogy mintha két nap alatt elérjek egy megoldást, mint hogy 200 év alatt egy jobbat. Ezt a mondom se kell. Tehát ugye most megint egy ostoba példát, szeretnék ostoba példákat mondani, elnézést kérek. Tehát az, hogyha mintha valaki párt keres magának házastársat, akkor hogyha kap egy olyat, hogy itt van az a program, hogy kiválasztja neked a 4 milliárd hölgy közül a legjobbat 200 év alatt, akkor az nem kevésbé lelkesítő. Inkább keresünk egy talán nem a legjobbat, de 2 hét alatt, vagy 2 hónap, vagy 2 év alatt, de a 200 év az nem egy opció. Ugye az nem működik. Tehát számunkra az a jó, hogyha jó irányba keresgélünk, és akkor véges idő alatt elérünk egy elfogadható jó megoldást. Erre törekszik a mesterséges intelligencia is. Na most, hogy hogyan alakult ki, azért erős érdemes pár szót mondani. Az egyik az, ami talán közismert, és hogy óriási nagy fejlődése volt a számítás technikának, és ezek belül a hardware, az áramköröknek, a gyártása technológiájának és az egésznek, az integrált áramkörök gyártásának, tehát hatalmas sebességgel nőtt az egész. Tehát ugye azt mondta, hogy 43-46 között volt Amerikában az egyik első számítógép, ami hát egyrészt 30 tonna súlyú volt, ami azért nem kevés, legyünk őszinték. A kb. 1000-2000 műveletet tudott másodpercenként végrehajtani, és kb. 15 percenként meghibásodott. Ilyen régi, talán még említke a társaság egy része, az elektroncsövekre, azok azért volt benne, nem tudom, sok 10 000 elektroncső, és az egyik másik időnként megcsinálod, hogy ki kellett cserélni, és akkor tudtunk tovább menni. És a programozása úgy történt, nem volt klaviatúra, hanem volt 6000 kapcsoló, és azt kellett kapcsolgatni. Tehát lehet látni, hogy a program bevitele az nem volt valószínűleg nagyon gyors. 6000 kapcsolót szerintem, úgyhogy le is ellenőrizzük, napos, egy nap körülbelül benne volt, mire valami programot létre lehetett hozni. Ehhez képest meg ez a közönséges laptop, az körülbelül a 100 byte-hoz képest a memóriája az 500 gigabyte környékén, az 500 milliárd byte, tehát lehet látni, hogy elég jelentős fejlődés történt, körülbelül 0,5 kiló súlyú, és körülbelül 100 milliárd műveletet el tud végezni jó esetben egy másodperc alatt. Tehát lehet látni, hogy hihetetlen nagy volt a sebesség és a fejlődés, és ezt tette lehetővé, hogy bonyolult eszközöket megvalósítsunk, tehát ennélkül egyszerűen nem volt esélyünk az egészre. A jobb oldali ábrában az érdekes, amit érdemes megfigyelni, hogy a függőleges tengely úgynevezett logaritmikus tengely, tehát azt jelenti, hogy amikor egyet lépünk függőlegesen, azt jelenti, hogy 10-szeresére nőtt a teljesítmény. Tehát lehet látni, hogy mit tudom én, 90 3-ban, onnan indítják ezt az ábrát, olyan 0,8 környékén volt, és ez azt jelenti, hogy mit tudom én, kb. 98-ra az a 0,8 helyett 10 lett, tehát több mint 10-szeresére nőtt, és így tovább. Tehát lehet látni, hogy hihetetlen a fejlődés, hogyha ezt úgy ábrázolnak, hogy szokások, van ilyen görbét kapnak, ami egyre meredekkel és egyre meredekséggel nő. Tehát hihetetlen nagy a fejlődés, és egyelőre nem látszik, hogy megállna, egyre újabb és újabb lehetőségeket kap hogy az emberiség, hogy bonyolultabb és okosabb programokat hozzon létre. Na most hogy alakult ki? Hát egészen változatosan, volt egy, a 40-es években kezdődött, amit talán annak lehet nevezni, bár egyesek szerint már korábban is voltak gondolatai, ezek az 40 körül már fölvetettek egy sor dolgot. Az egyik, amit éppen ma szóba kerül, akkor fölmerült, hogy az ideghálózat, az emberi agy az ad valami ötletet, és ilyen kis neurónokat próbáljuk meg csinálni, amik részben az atlap ötlet onnan jön, de valójában nem sok köze van az emberi neuronhoz ma már, és akkor se volt, akkor lehetőség se volt rá, ma pedig meg elment abba az irányba, hogy mint ahogy a csapkodószárnyú repülőgépnél is mondtam, hogy nem a természetben látott irányba mentünk, hanem egy egészen más irányba. Fölmerültek különböző algoritmusok, amit az előbb emlegettem, a Turing-teszt, az 50 környékén mondta a Turing, hogy mit nevezünk intelligenciának. És 56-ban volt egy találkozó Amerikában, ahol a 10 vezető ilyen mesterséges intelligencia kutató összejött, és egy-két hónapon keresztül agyaltak, hogy mi is ez az egész, és milyen irányba fog menni. Óriásak voltak az elvárások, tehát ők akkor már leírták az 50-es évek végén, hogy hát pillanatokat itt mindent meg fogunk oldani. Hát ez nem következett be, ez ugye tipikus az életben, hogy aki nagyon lelkes, az hajra most nagyon nagyokat mondani. Hát ez itt is így volt. Akkor utána jött egy ilyen... A 60-as években egy újabb nagy lelkesedés, amikor az egyes neuronokból neuronhálót csináltak, megint csak azt mondom, hogy ilyen, igazából csak ilyen távoli hasonlatként, olyan a lábad, mint az őzé, olyan karcsú típus hasonlatként értelmezzük. Tehát neuronhálót csináltak, nem sok köze van az emberi agyhoz, de úgy ez az ibolya kék szem, meg stb. Tehát ennek megfelelően aztán elindult, a neuronhálóknak volt egy ilyen apája, akkor azt rájöttek, hogy mégsem jó mindenre, és akkor ilyen tudásalapú rendszereknek nevezett eszközökkel nyomultak, és akkor ez új megközelítésben próbáltak már ilyen gyakorlatias példák dolgot megoldani, volt ilyen gyógyszerajánló rendszer, orvosi alkalmazás, vagy tömegspektrográfiába próbálták kielemezni, hogy milyen anyagok vannak egy tömegspektrogram alapján, és így tovább, tehát ilyenekkel foglalkozgattak, de ezek még nem voltak igazán áttörőek. Gyakorlatilag 1980-tól napjainkig mondható, hogy egy iparrá vált az ilyen kutatásokból, amikor már nem az van, hogy a Daimler megpróbál átküzdeni magát a szomszéd faluba az autóval, hanem már eljutunk oda, hogy a Ford T akárhányas modellt sokan meg tudják venni, tehát ebbe az irányba elment a dolog. Tehát elkezdünk most már iparrá válni. Az első ilyen sikeres szakértői rendszer az a 80-as évek közepén jelent meg egy számítógépgyártónál, ami állítólag komoly hasznot hozott már nekik. Tehát az volt az, ami nem csak, hogy megcsinálták és kísérletettek és örültek neki, hogy milyen okosak vagyunk, hanem pénzben kifejezhető hasznot hozott annak konkrétan a DEC-nek, a Digital Electric-nek annak idején. Ő nem azzal, hogy eladta, hanem azzal, hogy a saját rendszereit úgy tudta konfigurálni, hogy ezzel jobb lett, és jobban tudta kielégíteni a vásárlói igényeit, stb. Tehát ő ténylegesen használta, mint egy eszközt. Akkor utána megint visszajött, és gyakorlatilag ugye a 90-es évek vége, 90-es évektől kezdve a mesterséges neurális hálók megint visszatértek, ez egy ilyen visszatérő történet. Én szoktam mondani a hallgatóimnak, hogy én destruktív ember vagyok, aki megrontom az ifjúságot. Sajnos a tudományos kutatás is sokszor úgy működik, mint a politika. Tehát ugye kiállunk, és azt mondjuk, hogy ígérni kell, mert akkor fogunk pénzt kapni a kutatásainkhoz, vagy akár minket a programunk megvalósításához. Most ha valaki kiáll, és azt ígéri a politikába is, hogy hát, ha sokat kínlódunk, akkor 1%-kal fogom javítani itt egy év, vagy 5 év alatt. Ilyen szimot, ez a realitás, de a büdös életben meg nem fogják választani ezzel, hanem azt mondja, hogy holnaptól örök élet, ingyen sör, meg a különböző változatai vannak. Ennek mindenki ígér valami baromi nagyot, hogy megválasszák. Aztán persze a realitás az olyan, hogy fog elérni 1%-ot, amit kellett volna ígérjen. Sokszor ugyanez megy a tudományban is, hogy meses a neurohálóknál is, amikor föltettek a neuront, akkor ígértek sokat, sok pénzt kaptak a kutatásra, és hát nem tudták megvalósítani. Mindenki ismeri, hogy ne csak erről beszéljek, a genetika is ugye 15 évvel ezelőtt arról szólt, hogy hónaptól mindenki bemegy, és egy csepp véréből megmondják, hogy az ő egész családjában mi a veszély, és személyre szabott nem tudom, mi fog történni. Odáig jutottunk, a házi orvosunk már nem higanyos ezével méri a vérnyomásomat, ideig jutottunk ebből a történetből, semmi személyre szabott dolog nincs, a legesebb néhány orvosi tapasztalataim kapcsán. Ők is ígértek sok mindent, ma kevesebbet beszélünk róla, de ez nem jelenti, hogy megáll a fejlődés. Ugye visszatértek a 60-as években is a neuronhálók, akkor megint óriási ígéretek voltak, nagy matematikai tételeket bebizonyítottak, hogy ezzel mindent meg lehet oldani, ez bebizonyítható, csak azt nem lehet, gyakorlatilag végtelen sok neuronra van szükségünk, megint az, mint a időben, hogy meg lehet mindent oldani, csak nincs hozzá időnk, energiánk, meg pénzünk, hogy megoldjuk. És most harmad, és akkor megint ígértek rengeteg mindent, akkor volt egy nagy apája 80-as, 90-es években, akkor jött egy csomó minden más, más módszerek, mások, és akkor megint hirtelen visszatért, mert azért közben folyt a fejlődés, és most megint egy óriási ilyen nagy hullám tetején van az egész, a mély neurális hálók történetében vagyunk most, és ennek tényleg komoly sikereket ért el. De az egésznek ez a menete, hogy nagyokat ígérünk, nagyokat lelkesedünk, akkor köztünk maradjon pofára esünk, aztán megint nagyokat ígérünk valaki más, de azért közben folyik a dolog, és akkor előbb-utóbb ez ugye megy előre, csak ilyen hullámozva össze-vissza, és hát amikor ilyen óriási ígéretekkel találkozunk, akkor mindig legyünk szkeptikusak, hogy holnapra megforgatjuk az egész világot. Na hát akkor mik voltak itt? Az egyik az, hogy megjelent az adatbányászat, mint az előbb mondtam, hogy óriási és nagyon gyors, óriási memóriái, nagyon gyors számítógépeink vannak, óriási adattömegeket tudunk ma már kezelni. Annak idején, ugye hát ugye 100 byton gyakorlatilag az emberek, egy embernek körülbelül a nevét, születési helyét, és ezt azt lehetett leírni 100 byton, ennyi volt az egész. Ma pedig már itt az egész megyének az összes adatát be lehet vinni könnyedén, és abban lehet kutakodni és mindenféle csinálni. Megjelentek különböző egyéb módszerek is, vagy hát nem megjelentek, mert továbbfejlődtek a Bayes tanulás, és megjelentek az úgynevezett mély neurális hálók, amik megint csak azt mondja, volt a kezdetben a meseles neuronok, voltak a hagyományos neuronhálók, és megjelentek most az úgynevezett mély neurális hálók, amiről beszélni fogok. És akkor a mély neurális hálóknak köszönhetően két nagyon fontos olyan áttörés történt, amit már mi hétköznapi életben is érzékelünk, több minden, de ezt is. Végül az a képfeldolgozás területén hagyományosan nagyon nehéz a számítógépnek azt, hogy felismerjen képeket, például az arcfelismerés. Annak idején gyököltünk ezzel, és próbáltunk mindenféleket, hogy két szem, azt próbáljuk meg megtalálni, meg ugye jó, ha van ott egy száj, meg orr, meg ez az amaz. Igen ám, de a nyomorult elfordult, és csak egy szeme volt, akkor hogy ismerem föl, és akkor mindenféle bajok voltak vele. Kinek volt bajusza, kinek nem volt, kinek volt szakálla, kinek nem volt, kinek nagy ronda anyajegy volt az arcán, kinek nem, és nagyon nehéz volt az egészből valami értelműt kihozni. Lásd, hogyha olyan háttér előtt állt, ami alig-alig különböztette meg az arcát a háttértől, akkor megint baj volt. Szóval rengeteg baj volt a történettel, és itt most ezzel a mély neurális technológiával, ezzel most sikerült komoly áttörést elérni, most már tényleg hát a kínaiak azzal dicsektenek, hogy a nem kevés kínait arcfelismerés alapján tudják követni a városban. Én két kínait nem tudok megkülönböztetni egymástól. Vigasztalsz, hogy a haverom fia járt Kínába, és azt mondták, hogy kínaiak azon panaszkodtak, az európaiakat nem lehet megkülönböztetni egymástól, mert mindegyik egyforma. Ez engem megrázott, de nyilván ők másra figyelnek. Tehát mindegy. Lényeg az, hogy ők millió szám képesek arcokat fölismerni, úgyhogy a figura mászkál az utcán. Tehát egy nagy áttörés volt, ez egyik, ez a képfelismerés, arcfelismerés, tehát a felismerés témakörben, illetve ami ma nagyon népszerűvé vált, ez az ilyen szöveggenerálás, szöveg megértése. Hagyományosan megint nagyon nehéz volt a természetes nyelvnek a megértése. Én egy konferencián ezelőtt 30 éve hallgattam azt, hogy ilyen nyelvészek, számítógépes nyelvészek azon panaszkodtak, hogy vannak ilyenek, hogy azt mondja valaki, hogy az a kis rózsaszín volt a Steve Jobs háza. És akkor a számítógép meghűl, mert kis rózsaszín, az neki valamit jelent, és mi tudjuk, hogy az egy kis rózsaszín, mert van valami nyavajában, és az esetben nem rózsaszín, csak rá esik a fény, tehát az valójában semmi, se a rózsaszín, se a kicsihez nincs köze, és ő teljesen eltéved, azt hiszi, hogy a Steve Jobs egy rózsaszín gyufaskatójában lakik. Tehát ugye ezek rengeteg ilyen nehézsége volt, most itt is egy nagy áttörés sikerült elérni a mély neurális háló kapcsán. Ma már egészen jó, nem tudom ki használja, a gépi fordítás. Tehát mi szoktunk úgy fordítani a feleségemmel, hogyha kell fordítani, berakjuk, mint a magyar vagy az angol szöveget, általában ezt a két nyelvet használjuk, és ő lefordítja, és kijavítgatok néhány dolgot. De valójában már az, amit ő nyersen visszaad, az is legtöbbször érthető. Sőt, én azt figyeltem meg, hogy ez a ChatGPT-vel generáltat valaki egy szöveget, hogy a szövegnek a helyesírása legyünk köszönjük jobb volt, mint a legtöbb kollégámé. Tehát pedig ugye egy számítógép csinálta, és a magyar helyesírásban vannak azért trükkök, nem tudom, mindenkinek megvan-e, hogy amikor a fővévi jelzővel összerántja a másik főnevet, akkor magával rántja az elsőnek a jelzőjét, és egyik hasonló borzalmas szabályok. És ezt a számítógép most egész jól tudja, jobban, mint egy átlag polgár, hogy hova rakunk vesszőt, hova nem rakunk vesszőt, és ehhez hasonlókat. Nem hibátlan, de nagyon jó ma már. Tehát itt nagy áttörések történtek. Nos, itt a neuronhálókról szeretnék egy kicsit beszélni, és azon keresztül bemutatni szerintem egy nagyon fontos nehézséget. A neuronhálónak az alapötlete az onnan jött, amit látszik is, hogy van az emberi neuronháló az agyban, mindenféle sejtek zűrzavarosan össze vannak kapcsolva, és ettől leszünk mi állítólag okosak. Most erre kitalálták azt, hogy csináljunk hasonlót, sok-sok kis neuronunk van, ami a neuron nagyon egyszerű. Ellentétben az emberi idegsejttel, a neuron az jóval egyszerűbb, nagyon keveset tud. Ha egész durvakról lennek, nem sokkal tud többet, mert összeadja a bemenetére érkező jeleket. Ezek az összegét kiszámolja, nem sokkal többet tud. Miért ez egész nagyon okos? Mert rengeteg van belőle, és tulajdonképpen az, hogy ki kivel hogyan van összekötve, az hordja az egésznek a lényegét. Mint hogy az állítom az agyban is nagyon fontos, hogy melyik a sejtem, melyikkel van összekötve, melyikre hat, és az hogyan hat tovább. De itt meg is tűnik körülbelül a hasonlóság az egészben az, hogy kezelni tudjuk, messze nem úgy épül föl, mint az agy, hanem általában megpróbáljuk valami áttekinthető szerkezetbe belerakni a dolgokat. Ugye mi emberek csekély értelmű medvebocsok vagyunk, tehát mi nekünk ahhoz, hogy átlássunk valamit, azt, hogy valahogy meg kell próbálunk rendszerbe foglalni, és ezért hát a mérnökök megpróbálnak minden funkciót, amit lehet szétválasztani. Ugye, ha egy mérnök alkotom az embert, eszébe nem jutott volna mondjuk az emésztésnek és a szaporodásnak a dolgait összehozni egy helyre. Azt válaszunk külön, mert külön-külön tudjuk kezelni, így egyben csak valami zűrzavaros történet történik. Tehát mi mindennek rólunk szétválasztani, lehet látni, hogy míg a bal oldalon a emberi neuronhálózat zavarosan össze-vissza van kapcsolva, és nekem, aztán lehet, hogy orvos azt mondja, hogy hülyeség, és ez tök jól áttekinthető, ez legyen az ő baja. A jobb oldalt meg lehet, hogy szépen megpróbáltuk valamilyen rétegekbe szervezni a dolgot, hogy össze lehessen kapcsolni. Ez egy klasszikus, az a jobb oldali, hát általában 3-4-5 rétegünk volt, 10 000 kapcsolatig mentünk el, ezt tudtuk kezelni. De közben sok minden fejlődött, például a számítástechnikának a hardvere, a memóriája, mindene, és kitaláltak speciális memória dolgokat, mint a grafikus kártya és egyébként, amik erre nagyon jók. És ezért tovább léptünk, és megjelentek manapság, ezért mély neuronhálók. Itt lehet látni, hogy számtalan ilyen blokkból áll, egy-egy blokk körülbelül olyan bonyolultságú, mint amit fölül jobb oldalt a 80-as, 90-es években használtak, ilyen akkori neuronhálót több rétegű perceptron néven. Most ez itt akár 100 millió, pár százszor 100 millió kapcsolat, és több száz rétegről beszélünk, tehát az egész irgalmatlan bonyolult, és ezzel az eszközzel tudunk valamelyhez csinálni dolgokat, és nagy kérdés az, hogy oké, ebben az lesz az intelligencia, hogy hogyan vannak ezek összekapcsolva, ezek a kis vatakok, de hogyan határozza meg, hogy hogyan kapcsolódjanak ezek össze? Tehát mi fogja, hogyan csinálja meg az eszközt, ami valamit aztán hasznosan megold nekem? Hogyan alakítsam ki a kapcsolatokat? És itt akkor hasonlatként, és ez fontos, hogy működött ez a hagyományos számítástechnikában? A hagyományos számítástechnikában az ember kitalált valamit. Hát csináltam ide megint egy blőtt példát, egy olyan programot akartam megkülönböztetni a kutyát a macskától a képen. Nem óriási jelentőségű, de mindegy. Arra jó. És akkor ilyeneket megjönnek, hogy hosszú szőrű, vagy hegyes a füle, vagy nem hegyes a füle, még lehetne millió dolgot, hogy lóga a füle, vagy nem lóg, meg mit tudom én. És csak néhány ilyen dolgot hasból odaírogattam, hogy a magassága a testhosszához képest nagy vagy kicsi. Azt mondom, hogyha kicsi a magassága, akkor az vagy tacskó, vagy pedig macska, hogyha még hegyes is a füle, akkor az valószínűleg macska, ha nem hegyes a füle, de ilyen kis lapos, akkor az tacskó. Szóval ilyen szabályokat kitaláltunk, meg algoritmusokat, hogy hogy kell ezt csinálni, és akkor az egészből csináltuk egy programot, ami azt mondta, hogy megadtam neki valamilyen módon, vagy fényképről kigyökölte, hogy hosszú a füle az állatnak, meg mit tudom én, milyen a színe, meg mindenféle, és akkor azt mondta, ez kutya, vagy ez macska. Így ment, így működött nagyjából, hát ez eléggé durva leegyszerűsítés, de így működött klasszikusan a programozás. És itt ez nagyon fontos kiemelni, az ember a programozó találja ki, hogy miket akarunk megfigyelni, abból milyen szabályokat, vagy milyen algoritmust találunk ki, milyen folyamatot, aminek a végén előáll valami, hogy milyen tulajdonság kombinációk esetén fogunk így vagy úgy dönteni, és így tovább. És ez az emberek számára legalábbis elvileg átlátható. Gyakorlatilag ez is nagyon nehéz, mert már a 80-as években, amikor mondtam, hogy megjelentek az első szakértői rendszerek, volt olyan, amiben 10 000 szabály volt. Na most 10 000 szabályt átlátni azért nem olyan könnyű, hatnak is egymásra, tehát az nem olyan könnyű az egészet átlátni, hogy nem vagyok ellentmondásos. Ennek a legszebb példája mondjuk egy ilyen jogrendszer, ami megint csak 10 000 szabályból áll, és időnként megjelennek ellentmondások a dologban, mert nem tudtuk normálisan áttekinteni, vagy nem akartuk, ez egy másik kérdés. Tehát a lényeg az, hogy az egyik szabály így definiálja, a másik úgy definiálja, és akkor az egyik fiam, aki nem az András, az írta, annak ilyen NAV-nak írtak ők a cégtől, hogy mondják már meg, hogy ez a szabály vonatkozik a dologra, vagy az a szabály, mert a kettő tök mást mond. Tehát azért mondom, hogy nagyon nehéz egy ilyen nagy szabályrendszert is átlátni, de legalábbis elvileg meg átláthatnánk, ha elég okosok és következetesek vagyunk. De azt még mindig nem tudnám, mert hogy csinálok egy ilyen szabályrendszert valamit, akkor ezt hogyan vigyem bele abba, hogy a mély neuronhálónak ez a kapcsolata 0,3 legyen, vagy 7,4. Tehát ezt még mindig nagyon nehéz lenne megcsinálni. De egy egészen más út van, ami most a neuronhálóknál lényeges, az úgynevezett tanítás. Tehát nem azt csináljuk, hogy mi kitalálunk mindenféléket, hanem mutatunk neki példákat. Tehát azt mondjuk, hogy oda tesszük a neuronhálónk elé ezt a képet, és ő azt mondja a kimenetén, hogy az 0,73, és nekem az 1 fogja azt jelenteni, hogy kutya, a 0 fogja azt jelenteni, hogy macska, a 0,73 azt jelenti, hogy akkor szerint az több, mint a fél, tehát az legyen kutya, mert elégedett vagyok vele, nem változtatok a súlyain. Tehát azt mondom, hogy oké, ezt most jól megcsináltad. Mutatom a következő képet, és erre megint azt mondja a javajás, hogy kutya, mert 0,56 a határ fölötti értéket a mondott neki, azt mondtam, 0,5 fölött mindenkit kutyának tekintek, és akkor nem vagyok vele elégedett, és azt mondom, hogy a súlyokat, és erre vannak matematikai módszereink, olyan irányba változtatjuk, hogy csökkenjen itt a kimenet, menjen a nulla irányába, lehetőség tenni a 0,5 alá, vagy legalábbis abban az irányba, ne menjünk bele, ez egy önállóan izgalmas történet, hogy mennyivel lépjünk lejjebb. Tehát de értenék el, hogy van egy ilyen eszközünk, ami azt mondja, hogy vannak mintáink, példáink, fényképeink, amiről valaki megmondta, hogy ez kutya, ez macska, ez kutya, ez macska, és így tovább. És hogy ezeket mutogatjuk neki, figyeljük a válaszát, és ha rossz választ ad, akkor módosítunk rajta. És akkor megint azt mondja, hogy erre jó választható, ez tényleg macska, akkor megint nem változtatunk a súlyokon. Erre azt mondja, hogy megint, hogy macska, akkor megint, akkor most meg olyan irányba próbáljuk változtatni a súlyokat, hogy kicsit növeljük, hogy az egy irányába menjen, hogy erre mondja azt előbb-utóbb, hogy kutya. És rengeteg ilyen képet mutogatunk neki, és akkor előbb-utóbb meg fogja tanulni. Most itt azt kell elképzelni, hogy ilyen egyszerű probléma, és 100 000 vagy millió szám vannak képek. Tehát ilyen nagy képfelismerő programokat tanítottak, és annál gyakran millió, százmilliós nagyságrendben voltak olyan képek. Lehet látni, ez nagyon nehéz kenyér, mert gondolom úgy történt nagyjából, hogy a nagy amerikai vállalat, aminek végtelen sok pénze van, az azt mondja, hogy kioszt mit az egyetemistáknak 2000 képet, hogy itt rajzolt be, hogy hol van a kutya, hol van a macska, hol van a bicikli, hol van a nem tudom micsoda az égérő meszelő, és akkor azokat oda mellé írod, és akkor utána lesznek ilyen képeink, amik úgynevezett annotálva vannak. Tehát ilyen példákat előállítani nagyon-nagyon nehéz. Mi orvosi vonalon voltunk érdekeltek, és az volt a baj, hogy nagyon nehéz volt olyan adatbázist csinálni, olyan adatokat csinálni, ahol volt egy valamilyen lelet, és volt hozzá egy diagnózis is. A klasszikus volt, ilyen röntgenképekkel foglalkoztunk, és rengeteg röntgenkép van, de az úgy működött, hogy ilyen barnás papír zacskóban a röntgenkép, és az orvos filctollal, alig olvasható írással odaírt rá valami diagnózist. Amiben voltak betűhibák, voltak egyéni özék, rövidítések volt, melyik latinul volt, melyik magyarul volt, tehát számítógép számára olyan volt, mintha nem lett volna notálva. Viszont az orvos azt mondta, hogy neki arra nincs ideje, hogy ő ezt egy számítógépbe bepötyögi azokat a diagnózisokat. Tehát az ember borzasztó nehézségekbe kerül, hogyha ilyeneket, ilyen példákat akar generálni. Tehát a nagy nehézség itt az adatok előállítása. Ha van egy nagyon nagy adatbázisom, millió szám vannak az adataim, akkor azt mondom, hogy szinte bármit meg lehet tanítani ezzel a módszerrel a mély neurális hálónak. Itt a nagy érték az adat. Azt szokták mondani, hogy ami az olaj volt 1500 évvel, ahogy az mozgatta a gazdaságot, az most az adatok mozgatják a gazdaságot. Az nem véletlen, hogy mindenki adatokat gyűjt rólunk. Akart kérdezni, Ákos, vagy... Ja, semmi. Tehát, hogy ma az adatok mozgatják ezt az ipart, tehát nem az egész gazdaság, ezt az ipart. Nem véletlen, hogy mindenki minden adatunkat el akarja kérni. Tehát én nekem most megtámadtak azzal, hogy kössek, nem tudom, lakásbiztosításra, nem tudom, itt kössek újra, és az szerepelt az, hogy mikor születtem, hol születtem, hol lakom, milyen autóm van, hány köbcenti, stb. Miközben a lakásbiztosításomnak az, hogy milyen, hogy van-e autóm. De ők minden adatot be akarnak rólam gyűjteni, amit csak lehet, mert az adat az egy hatalmas értékké vált. Tehát ennek megfelelően az, hogy rengeteg példát mutatunk és megtanítjuk, ez a új neuronhálók tanításánál használt módszer. És szerintem, hogy valójában ez egy nagyon természetes módszer. Tehát az, amit az eddig csináltunk kínunkban, hogy mindenféle egyenleteket, meg algoritmusokat kitaláltunk, az nem volt természetes, ugye, hogyha valaki tanítja, tanítottak mondjuk rántást készíteni, sosem jutottam el ebbe a magasságba, hogy tudjak rántást készíteni, de azt tapasztaltam, hogy a legtöbb nagymama nem áll neki kémiai egyenleteket fölírni a rántást készítés, nem azt mondja, hogy nézed, Marcsikám, így kell keverni, és akkor rózsaszín lesz. És akkor nekem sosem sikert rózsaszínnek látom, de ez én bajom. Tehát, és akkor addig már nézegeti a példákat, amíg meg tudja csinálni. Vagy férfiaknál, hogy kell szögletből becsavarni a kapuba a labdát. Ott is a fizikusok gyönyörű egyenleteket föl tudnának írni. Én még emberrel nem találkoztam, aki ennek alapján tanulta volna meg. Valaki mutatta, hogy figyelj, hogy kicsit így rúgod meg, és akkor mit tudom mi, és előbb-utóbb, ha nem teljesen falábú, akkor tízből egyszer be fog találni a kapuba. Tehát az embereknek tulajdonképpen ez a természetes, hogy példák alapján tanítunk, ezt akarom hangsúlyozni, vagy amikor a kisgyerek járni, beszélni, nem tudom mit tanul, azt se szoktunk neki egyenleteket fölírni, vagy szabályokat legtöbbször, ő hallgatja a szüleit, meg a környezetét beszélni, és abból tanul meg beszélni. Nem, az majd később fogja gyötörni a nyelvtani szabályokkal, hogy az elején nagybetű, meg mit tudom én, meg hova tett a hangsúlyt. Egyszerűen hallgatja, és ezért könnyebb úgy nyelvet tanul, hogyha abban a környezetben élek, és nem pedig papírból tanulom, mint Arany János annak idején az angolt. Tehát ugye ez egy egészen más történet. És az a baj, hogy nagyon sokszor az igazán érdekes dolgokat nem is tudják átadni az emberek. Tehát nekünk az orvosi projektünkben pont ilyen röntgen környékén volt, hogy azt mondta doki, hogy hát ez nem harmonikus ez a szövet. És mondtuk, hogy ez nagyon jó, de hát ezt nekünk vagy számítógépesíteni kéne. Mi az, hogy nem harmonikus? Hát azt nem tudom megmondani. Én már nagyon sok ilyen képet láttam, ezen látom, hogy nem harmonikus, és hogyha egy orvostanhallgató jön, akkor ő is fog látni több száz, több ezer képet, és ha egy kis érzéke van hozzá, akkor utána ő is látja, hogy nem harmonikus. Na most itt föltettük a kezünket, hogy ezzel nem tudunk mit kezdeni. Mert itt jön azt, hogy a számítógépnek is gyakorlatilag úgy csak ezt tudja, akkor mutatunk neki képeket, és mondjuk ez harmonikus, ez nem harmonikus, és előbb-utóbb rá fog jönni, nem tudom, hogy hogyan, hogy az nem harmonikus. És ez, amit hangsúlyozni szeretnék, hogy ez a nem tudom, hogy hogyan, ez nagyon fontos az én világképemben legalábbis jelenleg, ezek a nagy neuronhálókról nem tudjuk, hogy hogyan működik. Tehát azt tudjuk, hogy azok a kapcsolatok valahogy úgy alakultak, hogy ő jó választ ad, de fogalmunk sincs, hogy miért. Tehát nem tudjuk, hogy mi történne, hogyha én azt most egyik, lehet semmi se történne, az egyik súlyt megváltoztatom. Persze egyes súlyt meg tudok változtatni, de 100 millió súlyt nem tudok össze-vissza változtatni, hogy megértsem, hogy mi történik. Tehát ennek megfelelően, itt az a baj, hogy ez úgy mondják, hogy fekete dobozként működik, de egy fekete dobozban van egy eszköz, azt sem tudom, hogy egy ember ül benne, vagy egy neuronháló, vagy nem tudom mi a túró. Ő kap egy bevetet, ad egy választ, és én örülök, hogy jó választ adott. De valójában egészen más logika mentén, vagy egészen más módon működik, mint ahogy mi működünk, és ezért elvileg sem nagyon látjuk leg, és jelenleg semmiképpen, hogy ő mit csinál belül. Erre van egy nagyon érzékletes példa, ez itt még az előző, tehát azt akarom, hogy a ChatGPT mögött, ami van egy nagy sláger, amögött is egy neuronháló van, ami abból tanul, ahogy mi beszélünk. tőlünk tanul gyakorlatilag, hogyha mi vele kommunikálunk, akkor egyre jobb lesz, mert tapasztalja azt, hogy hogyan fűzünk egy mondatot, példákat elsajátít, mint hogy nekünk is nagyon sokszor az a jó, hogyha én mai napig is emlékszem, hogy valami angol kifejezést úgy tanultam meg, hogy még egyetemista koromban valami angol ilyen diákszálón egy kanadai pofa így gesztikulált és mondta azt a kifejezést, és ez beragadt. Tehát ő ChatGPT is így tanul, hogy én is mondok valamit, én vagy írok valaki, vagy ő is, és akkor az előbb-utóbb ebből összerakja, hogy mi is ez a nyelv. De egyáltalán nem az emberi logika, hogy eljárások mentén. Tehát nem von le ilyen szabályokat, hogy lehet bevinni szabályokat is, de alapjából nem az a lényeg, hogy beviszünk szabályokat, hanem hogy példákat viszünk be, és abból tanul. Most, hogy egészen máshogy működik, az itt lehet látni egy eléggé híres példa. Képfelismerésnél adtak neki egy ilyen képet, és azt mondta, hogy ez egy panda. Ami egy jó, azt mondta, hogy kb. 50-60% valóságot adott neki, nem mondta azt, hogy 100%. Ez kb. Jellemző azért, nem is megmutatjuk a publikumnak, de belül ő több tippet ad, és azt mondja, hogy ez a legvalószínűbb tipp. Legyünk őszinték, az ember is sokszor így működik. Annak ide, amikor a honvédségre elmentem a gyengélkedőről, azt mondta a fiatal orvos nekem, hogy hát adunk neked ilyen pirulát, hogyha 6, akkor ez volt a bajod, ha nem, akkor majd kipróbáljuk a következőt. Tehát ott is az, hogy a legvalószínűbb esetben elkezdett kezelni, aztán vagy talált, vagy nem. Esetleg a számítógép is. Itt azt mondja, hogy 60% valószínűséggel ez panda. És ezek után azt játszották, hogy hozzáadtak egy ilyen teljesen áttekintetlen zajt. Ez most itt ki van nagyon erősen erősítve ez a zaj, ennek a 7000-ékét, tehát kevesebb, mint 1%-át adták hozzá erősségben ehhez a képhez, amiben azért eredményként egy következő képet kapták, ami számomra gyakorlatilag megkülönböztethetetlen az eredeti től, mert annyira le volt az ugye ezred részére, vagy pár ezred részére csökkentve a zaj, hogy nem lehet megkülönböztetni az eredeti tettől. És ugyanaz a számítógépes program erre azt mondta, 99% biztonsága, hogy ez egy gibbon, ez egy majom, nem a panda. Miközben számunkra, és így néz ki egy gibbon nagyjából, többféle gibbon van, aki ennek szakembere, nem azt mondom, hogy abszolút nem hasonlít, tehát a hattyú az kevésbé hasonlítan a pandára, mint a gibbon, de azért nem egy az egybe ugyanarról beszélünk. És azt lehet látni, hogy két kép között számomra nincs különbség jószerivel. Itt lehet látni, hogy egészen máshogy működik, mint egy ember. Egészen, mert az ember számára az nem kétséges, ez a két kép, akár gibbon, akár panda, akár a sarki hentes, ugyanazt mutatja számomra a két kép. Neki nem. Neki valami felfoglalva módon egészen mást hoz ki. Tehát ezt akarom érzékelni, nem tudjuk pontosan, hogy hogyan működik, és mindenféle egyéb dolgai vannak. Most azért mondom, hogy a korlátairól szerintem kevésbé érdemes beszélni, mert egyre újabb és újabb korlátokat legyőzünk. Az András mondta, hogy annak idején az autópályán minket is, amikor meg akartuk látogatni, fölvitt egy nem létező, pontosan építés alatt lévő autópályáról, autópályára próbált felerőltetni. Ma már azért ezek nagyon jók, ezek a programok. Tehát ma már Budapesten én szoktam azt mondani, a Vaze Gúny nevű programot időnként, és ő azzal is tisztában van, amivel én nem, hogy hol vannak dugók, meg felbontások, nagyon jó tud lenni. Jóval jobb, mint amilyen én tudnék lenni, hogy merre menjek. Tehát azért mondom, hogy nagyon nagy a korlátoknak a tovább lépése, és amit említettem is a képfelismerésnél, arcfelismerésnél, a kóros alakzatok felismerésénél nagyon sok előrelépés van, még nem 100%-os történetek. Akkor nagyon fontos a mai ilyen mesterséges intelligenciában is használt dolog, hogy csoportokat próbálunk képezni. Hát ez csak hülyeskedtem az, hogy értem is, egy referátus tradidrukker, stb. És ez egy csoport, és ezen belül vannak szőkék, barnák, férfiak, nők, mit tudom én. Tehát van egy csoport, amire ez a néhány dolog jellemző. Nyilván hasból írtam ezeket. De ugye azt tudjuk, hogy a Facebook, mert mindenki más ilyen csoportokat csinál, és most már általában 2000, meg több ezer csoportot csinál. Tehát nem az van, hogy vannak a férfiak, meg a nők, mint klasszikusan volt, meg vannak, mint Amerikában a fehér, meg a fekete szavazók, meg a, mit tudom én, a sárgák, meg a tarkabarkák, hanem nagyon sokféle, nagyon finom kis csoport van, ami azért fontos, mert a célzott üzenetekkel lehet őket bombázni. Tehát máshogy kell az opera rajongónak, más zenével kell a képében nyomni azt, mint aki nem szereti az operát, hanem, mit tudom én, azt szereti, hogy a Pál Úr János orgon áll, akkor neki egy másik zenét kell mögé nyomni. Tehát azért mondom, hogy nagyon, ez egy nagyon fontos, nagyon elterjedt, vagy izgalmas terület. Természetes nyelvi értelmezése azért még mindig nem tökéletes, de egészen sokra vitte. Az egyik presbiter társamnak a fiánál van otthon ilyen, hogy ő szereti ezeket a modern dolgokat, és van energiája, kedve és mindene, hogy ő azt mondja, szóval, hogy kimegyek a konyhába, és akkor mindegy kimegy, addig a fölgyújtja a lámpát, bekapcsolja a zenét, mit tudom, lehet, még nem tudom, miket csinál otthoni eszköz, és ezt csak úgy hanggal elmondja neki, hogy mit csináljon, és ezt megcsinálja. Tehát nagyon sok minden. És még nagyon sok minden dolgoznak, mert egyedül ilyen részeidnek vannak, például nagyon fontos, megint csak ilyen az időseknek az elesés detektálás lenne nagyon fontos, hogy nagyon sokan halnak bele abba, hogy elesnek, és szomnyaktörést szenvednek, tehát rengeteg minden ilyesmi van. Dolgoznak azon, hogy hogyan lehet az embernek a hangulatát felismerni az arc kifejezéséből, hangjából, ebből, abból. Ugye az elég fontos sokszor, hogy valaki milyen izgalmi állapotban van, például vizsgáztató, akár gépileg, akkor tudom, hogy ő most izgul vagy nem izgul. Diagnózis támogatás az orvosoknál, önvezető járművek, rengeteg mindennel foglalkoznak, amik fontos és nehéz problémák. Most ennek meg az alkalmazásairól megint csak azt mondom, hogy rengeteg területen, gyakorlatilag az élet majdnem minden területén van. Azért is fontos ezzel foglalkozunk, mert gyakorlatilag az életünk szinte minden területén meg fog jelenni ilyen vagy olyan formában a mesterséges intelligencia. Van, ahol észre nagyon vesszük, van, ahol bántó, van, ahol idegesítő, de hogy ott van mindenfel, az biztos. Hát itt gyakorlatilag ugyanazok, amit mondtam. Amit kiemelnék még, az arcfelismerés, vagy a képfelismerés, mert megjelent a képjavítás, és a képhamisítás. Ma már nagyon szépen lehet képeket úgy hamisítani, most már megjelentek különböző színésznőkről, erről, arról, teljesen hamis képek, ahol ő itt mesztelen volt, vagy nem tudom milyen szituációban, nem láttam a képet, csak olvastam róla, vagy videókat is lehet így csinálni, hogy ő bejön, ezt mondja, azt mondja, meglobogtat egy, mit tudom én, egy politikai plakátot, ami köze nincs a valósághoz, de nagyon sokra vitték sajnálatos módon az ilyen hamisításban is. És az rengeteg más dolgot, a nem szokványos viselkedés, tehát az megint az, hogy mintázat az, hogy valaki megy és valamit csinál valamilyen sorrendben, hogyha tőle eltér, mennyire tér el, csalásdetektálás, rengeteg minden irányban fontos dolgokat lehet elérni. Különben nem tudom, az egyik kollégáinak mindegy ismerős, mi tanítottuk a fiát, ők dolgoznak azon, hogy az OTP-nál állítanak most már az van az aláírás ellenőrzés, hogy nem csak azt nézi, hogy ez a kép az olyan-e, hanem hogy ugyanolyan dinamikával húztam-e a vonalat, mint hogy alá szoktam írni. Tehát lehet, hogy valaki tökéletesen visszaadja, begyakorolta, és visszaadja azt, hogyha az ablakra tenném, nem lehetne megkülönböztetni, de ő más sebességgel húzza a P betűt a patakiba, és nem tudom mibe, mint hogy én szoktam, és már ezt észre lehet venni. Tehát rengeteg dolgot nagyon finoman lehet, és általában az OTP-nél már működik is. Itt volt egy ilyen 2016-os ábra, ami azt próbálta magyarázni, hogy szerintük mennyi idő az fogja a mesterséges intelligencia meghaladni az egyes tevékenységet. A legelső az egy ilyen kis primitív dolog, hogy a tisztítóba összehajtogatja a ruhákat. És ezt állítólag már meg is oldották azóta, most nem biztos, hogy megéri, tehát lehet, hogy olcsóbb ma még alkalmazni a Fülöp-szigeteki valakit, aki azt összehajtogatja, de elvileg megoldott a dolog, és hát csak kiemelkítem, azt mondják, hogy szerintük a matematikai kutatás az egy ilyen durván 50 év múlva, 45-50 év múlva már mesterséges intelligenciával fog folyni, ha a robotok tényleg fejlődnek, akkor szerintük a sebészet, és így tovább, és hogy mit tudom, 100-200 év múlva valószínűleg minden emberi tevékenység kiváltható lesz. Hát vagy igen, vagy nem, én nem fogom megérni, de ez egy ilyen jóslás, megint egy ilyen bátor jóslás. És itt fölmerül az egyik ilyen nagy kérdés, hogy nem fog ez munkanélküliséget okozni, és egy valami társadalmi válságot, hogy nagyon sok ember elveszti a munkáját. Most erre vannak az optimista és a nem optimista válaszok. Az optimista válasz azt mondja, hogy nincs itt semmi látnivaló, mindig is így volt, bejöttek a szövőszékek, egy csomó szövőnő, meg nem tudom, szövőtakács anyám kinya elvesztette az állását, de azok aztán később jól megéltek, mint postamesterek, vagy mit tudom, micsodák, nyomdászok, vagy nem tudom, újságírók. Tehát ez mindig is ment, és így tovább. Van a kevésbé optimista válasz, ami azt mondja, hogy azért lesz ez gond, mert ilyen váltások ugyan voltak, de általában lassan. Most egy irgalmatlan sebességgel következnek be ezek a változások, és oké, általában pedig volt egy legalább egy generáció, hogy alkalmazkodjunk hozzá, nem egyből állt át az összes bitön szövőüzem, és így tovább, hanem ugye kiöregedtek a fiaik már nem mentek takácsnak, hanem elmentek mit tudom én minek, nyomtatott áramkörtervezőnek, tehát valamit lett velük, de hogyha egy embernek menet közben állandóan váltani kell, azt fogjuk-e bírni, ez egy nagy kérdés. Én azt valahol hallottam a rádióban, hogy Amerikában kb. 2 millió ember azzal foglalkozik, valamit vezet. Teherautót, iskolabusz, taxit, mit tudom én. Na most, hogyha hirtelen beült egy 5-10 év alatt a önvezető autók forradalma, akkor ezekkel mit fogunk kezdeni? Tehát biztos, hogy egy 50 éves teherautó sofőrből nem tudok műkörvöst vagy balettáncos csinálni. Hát vannak kételjeim. Tehát azért mondom, hogy ez a sebesség az önmagában egy nagyon nagy probléma szerintem, hogy egyre gyorsabbak a változások, és lehet, hogy ide írtam, valóban fölírtam, hogy a sebesség az jellemző, nem tudom, szerintem a jelenlevők nagy része még elmészik, hogy bejött a CD, hogy milyen nagy dolog, meg bejött a Discman, meg nem tudom, Isten, hogy milyen nagy dolog. Ma az unokáim nem tudják, hogy mi az a diszk. Az úgy ment ki, körülbelül annyit tudnak valamit a számszeríjról, az nekik ugyanúgy a történelem része. Tehát az, hogy mi az, hogy diszk, jó ég tudja, az már furcsa, az angolul levett jelent, és azt mondja, hogyan tovább. Tehát ugye ilyen a sebesség, hogy olyan dolgok, amik bejöttek óriási vívmányként, azra ma már gyakorlatilag nem emlékezünk, vagy ha emlékezünk, csak azért, mert jó a memóriánk, de nem használja már a kutya sem. Tehát ez a sebesség, ez ami szerintem egy komoly gond, ami másik részben, hogy oké, emberek nem fognak dolgozni, mit fognak csinálni? Nem azt tapasztalja az ember, hogy mindenkinek felszabadul az ideje, az Shakespeare tanulmányozásával tölti a felszabadult időt, hanem vagy elissza az eszét, vagy a jó ég tudja, miket csinál. Tehát mindenféle, itt azért fölmerülnek nehézségek, mondjuk így. Tehát másrészt még az van, hogy hát, mi olvastunk ilyen a statisztikákat, hogy egyszerűen genetikusan nem mindenki alkalmas arra, hogy bizonyos abstrakciós szintet elérő feladatokat elvégezzen. Tehát nem mindenkiből lehet atomtudós csinálni. Nekünk erre van családi példánk is. Tehát ez a lemi, mint áldás. Hát itt gyakorlatilag az, amiket eddig is elsoroltam, egészségügyi alkalmazások, képjavítás, gyártás, automatizás, mindenféle egyéb. Most itt a gyülekezet élet szervezésében, és ezen érdemes is gondolkozni, hogy hogyan tudnánk mi használni, mint hogy eleink használták a nyomtatást. Mit tud nekünk adni? Hát itt olvastam éneket, hogy mit tudom, én azért segíthet abban, hogy ráirányítja a figyelmet, hogy hol van szükség adományra, akár az egyházon belül, akár a világban, akár a gyülekezeten belül, kik a rászorulók, vagy várhatóan ki az, aki bajba fog kerülni, és így tovább. Nagyon nagy előny az információ keresés. Nekünk, azt is valahol felírtam, egy ilyen példánk volt, a feleségem nem jutott eszünkbe, Dalinak a neve, és akkor azt beírtuk a keresőbe, hogy festő meghajlított óra, azonnal kidobta, hogy kiről van szó. De ugye, hogyha félig meddig emlékszem egy bibliai történetre, akkor hol beszélt Jézus az alázatról? És akkor egy-még két dolgot, az egy pikpak kiteszi, vagy ki volt Dávidnak az a hőse, aki egy zsebkendőnyi területen megölt rengeteg filiszteust, csak ő azon odavágja egy Jósép Basebet, és akkor ül neki. Tehát ugye egy csomó ilyenben nagyon sokat segíthet, nagy segítséget nyújthat mindenféle kutatásban, tudományos, művészeti és stb. Munkában is. Most mik a veszélye? És az érdekes, hogy ez részben ugyanaz számomra. Az egészségügyi alkalmazásnál jó-e az, hogyha kidobjuk az embert, és a gép fog dönteni? Hát egyelőre azért van az legtöbb emberben bizonytalanság, lehet, hogy jó, lehet, hogy nem. Gyakran jobb, néha nem. Hogy tudjuk ezeket kezelni? Vagy a robotok, és akik elvesztik a munkájukat, vagy gyártás automatizálásnál. A képjavításnál meddig javítás és meddig hamisítás, ez is egy kérdés, tehát hogy hogyan üzenünk, aki használta a ChatGPT-t, az tudja, hogy rengeteg hamis információt is ad. Tehát ő úgy viselkedik, mint egy okos ember, és dumál. Ha tudja, ha nem tudja, dumál. Van egy emberben is van ilyen típus, hogy akkor valamit kérdeznek, akkor ő választad, nagy magabiztossággal ad választ, ha ért hozzá, ha nem ért hozzá. Ez ilyen. Tehát azért mondom, hogy ezt ő is tudja, és nehéz megkülönböztetni, ahogy nagyon bízunk benne, akkor lukra futhatunk. És a gyülekezeti életszervezésében is jó-e, ha nem az ember dönt? Tud-e a gép figyelni a Szentlélek útmutatására? Ez számomra egy elég nehéz kérdés, amit nekem nincs válaszom. Ami egyetem negatívum, hogy az emberek manipulálása, tehát hogyan befolyásolja az embereket, az hihetetlen szintre emelkedik, és emelkedett. Ugye ez közismert a Cambridge Analytica mentén, hogy az amerikai választásba elég rendesen megpróbáltak belenyúlni, azzal a módon, hogy megkeresték azokat a kis csoportokat, akiknek célzott üzenetet lehetett adni, és őket lehetett befolyásolni, nem a politika eszközeivel, hanem egyébként, mint mondtam, hogy olyan zenével, olyan szóhasználattal, olyan ügyekkel összekötve próbálom őt meggyőzni, ami neki jó. És a másiknak más üzenetet adok. És a másik nehéz veszély az, hogy a mesterséges intelligencia, mint ahogy mondtam, az emberektől tanul. És ez megtalálja az összes rosszat is. Csináltak egy kísérletet, hogy ráengedtek egy ilyen mesterséges intelligencia eszközt a szociális médiára, vagy jól emlékszem, a Twitterre, de nincs jelentősége. Egy nap alatt trágár lett, rasszista és nőgyűlölő. Mert azok az üzeneteket tanulta meg, amik ott voltak, és ebben az irányba vitték őt el. Tehát nem nagyon megnyugtató az, hogy tőlünk emberektől tanul a mesterséges intelligencia. Mert mi nem vagyunk olyan nagyon jók, hogy csak nélkül tőlünk tanulhasson. Ez számomra egy veszély. Hasonló módon az előítéletek, hogy mutatnék képeket, és a USA képviselő házának a fekete tagjait rendszeresen bűnözői csoportba tette, mert neki az az előítélet, hogy aki fekete, az bűnöző. És lehet, hogy statisztikusan igaza van, hogy a feketék között több a bűnöző, de azért a legtöbb ilyen honatja az nem volt bűnöző, legyünk őszinték a szó hétköznapi értelmében, és ezért ez egy, azt jelenti, hogy átvette az előítéleteket, és ezeket alkalmazta. Tehát ezek komoly veszélyek és kísértések. Most féljünk-e tőle? Most én nekem a kedvenc hasonlatom ez ügyben, hogy abban a helyzetben, amikor föltalálták, vagy kitalálták az atombombát, meg az atomerőműveket, meg egyebeket, hogy itt gyakorlatilag arról szól a történet, hogy egy új és nagyon hatékony és nagyon veszélyes eszközt találtunk ki. Ami nagyon hatékony, de lehet jó is, meg rossz is, és azért félünk, mert nem nagyon látjuk át, hogy mi lesz ebből, és hogy ki jól vagy rosszra fogjuk használni. És olyan, hogy keresztényként itt nekünk akár egy nagyon fontos üzenetünk is lehet azok fele, akik félnek, hogy Istenben bízva nem kell félnünk, mert Isten szuverén, bölcs, és ő igazgatja a világot, és még akkor is hozzáfordulhatunk a problémáinkat, ha mi csináltuk azokat a problémákat. Hiszen gyakorlatilag mi szoktuk csinálni a saját problémáinkat, aztán menjünk Istenhez, hogy próbáljon meg valahogy kivezetni minket abból a dregből, amiben belevíroztuk magunkat. Nagyon fontos szerintem az, hogy nem változtatja az egészet az, hogy Isten önmagát meg akarja dicsőíteni a bűnös emberek megmentésében. Tehát ezen a mesterséges intelligencia épp úgy nem változtat, mint az atombomba vagy a penicillin. Tehát ez az alapvető dolog, aminek mi üzenetünk, az nem változik ettől. Ez egy olyan eszköz, ami a hétköznapi életünkre hat, de valójában az alap dologra, amire mi elhivattunk, arra nincsen hatással. Nagyon fontos, és ezt fontos látnunk, hogy azt tanítja a Szentírás, hogy egyedül az ember teremtetett Isten képére és hasonlatosságára, nem a mesterséges intelligencia, nem más, hanem csak az emberek. És ugyanakkor azt hiszem, hogy ez nagyon fontos figyelmeztetés, és ez kicsit az, amit az András is mondott az elején, hogy miért örüljünk a kísértések. Tehát nem mondom, hogy örülök, de azt mondom, hogy ez egy olyan lehetőség, vagy olyan figyelmeztetés, ami arra indíthat minket, hogy kapjuk össze magunkat, mert különben baj lesz. Tehát az az érzésem, hogy ha mi csak sodródunk az árral, nagyon könnyen baj lehet, úgy, mint a globális felmelegedésből, klímaválságból és minden egyébből, hogyha nem teszünk ellene, nem feszítjük meg magunkat, és nem próbálunk meg valamit csinálni, akkor ebből baj lehet. De ez elindíthat minket arra, hogy bűnbánatot gyakoroljunk, hogy nem voltunk eléggé aktívak, hogy összeszedjük magunkat. Én azt gondolom, hogy erre hív az egész szituáció, és vizsgáljuk meg, és a jót tartsuk meg, és használjuk, és a rossznak viszont próbáljuk meg erősebben, sokkal erősebben ellenállni, mint ahogy eddig tettük. Ugye itt a Róma levélre hivatkoznék az Isten szuverenitására. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk van, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kimért, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozz nekünk vele együtt mindent? Ugye alapjában ezért nem szabad nekünk, és nem kell nekünk félnünk sem egy ilyen nagyon bonyolult és új dologtól, sem mástól, mert az Isten azt ígérte, hogy velünk van, és arra törekszik, hogy megmentsen minket, és megmentett minket a fia által. Amit én nagyon fontosnak tartok, és ez nem nagyon azt tapasztalom, most lehet, hogy itt fasorban egészen másra helyzet, de a református egyházon belül, amit én ismerek meg a saját gyülekezetemet, nem nagyon vagyunk fogékonyak arra, hogy bűnbánatot gyakoroljunk. Tehát én azt gondolom, hogy ha bízunk Istenbe, az mindig hozzátartozik az, hogy oké, de bűnbánattal az eddigi hibáinkat és bűneinket elismerve járulunk hozzá, és bűnt vallunk, és utána lehet egyáltalán szó az, hogy ő segít, számítunk az ő segítségére. És azt gondolom, hogy mi is, magunk is vakok, gyengék és bűnösök vagyunk az egyházban, a gyülekezetben is. És ugye az atombombával szemben azért volt a nagy félelem, mert bűnület van a világban, mert egymást támadjuk, és így tovább. És ugye a klasszikus azt mondta Mózesnek az Úr, hogy ne ölj. És nem említette, hogy atombombával ne ölj, vagy késsel ne ölj. De azt megszoktuk, hogy késsel időnként ölnek. Vagy időnként valaki agyonveri a szomszédját szőlőkaróval. Az úgy nem nagyon zaklat föl minket az atombombától, megijedtünk, mert egy egészen más léptékben kezdünk ölni. De az alapbaj az, hogy ölünk. Nem az, hogy mi az eszközünk. Azt kéne, hogy ne öljünk, hogy ne gyűlölködjünk. És én magamban nagyon sokszor tapasztalom azt, hogy elég könnyedén átlépek ezeken a problémákon, amiket az, gondolom, az Úr bűnnek ítél meg. Tehát most ugye aggaszt valamelyest a ukrán háború, meg a gázai konfliktus, de ki a nyavai emlékszik, én biztos nem emlékeztem, csak hogy rákerestem, hogy Maliban 10 éve ezelőtt egy olyan háború volt, ahol 5-10 000 ember meghalt. Na, abban a nagyságrendben, mint a gázai konfliktus van. Tehát nem is emlékszem, hogy tudom, hogy hol van Mali, itt ér véget a történet, és tudom, hogy volt 2012-13, de hogy ott bármi is volt, arra nem emlékszem, és általában 70-80 háború folyik egyszerre a földön, és ezt úgy megszoktuk. Háborúzni szoktunk, hát ilyen az élet. Business as usual, mondja az angol. És akkor azt gondolom, ez egy bűnbánatra okot adó dolog, hogy ami az Úr előtt utálatos, azt én ezt egyszerűen könnyedén átlépnek. Vagy ugyanez a szegények meg hajléktalanok. Tehát nem vagyok nagyon megindulva. Néha még akár áldozat hibáztató is vagyok, vagy átmegyek az út túloldalára, mert büdös. De valójában nem nagyon foglalkoztat az, hogy hát ez nem egy normális dolog, hogy ő szegény. Akár ő tehet róla, akár nem. Minket sem az szerint ítél meg az Isten, hogy mi tehetünk a dolgainkról. Nem azért nem szeret minket, mert mi hibátlanok vagyunk. Vagy a munkanélküliség. Ugye az is a Máté evangéliumában, bár benne a munkanélküliség, hogy kimegy a mennyek országa, a gazda kimegy a szőlőjében munkásokat fogadni, és akkor azt írja a 6. verse, amikor pedig késő délután 5 óratájban is kiment, még mindig találtott áldogálókat, és megkérdezte tőlük, miért álltok itt egész nap tétlenül, azok pedig így választottak, mert senki sem fogadott meg bennünket, tehát munkanélküliek voltak magyarán. Ez már akkor is volt, nem új jelenség, megszoktam. Vagy az emberek hazudnak, ami nekem egy utóbbi egy nagyon nagy, ez nem, hogy mennyire a társadalmunk hazugságra épül. És meg kell mondanom, hogy az egyházon belül sem ismert ez a dolog. Én elég sokszor hallottam nagyon tekintélyes lelkészekezést egy kicsit csúsztatni. Nem direktben hazudtak, de egy kicsit kozmetikáztak a dolgom, mert azt, hogy jobban el lehetett adni. És egy keresztény politikus mondta jó 25 évvel a iskolába, ahogy gyerekeim jártak, hogy a hazugság a politikusnak az munkaeszköz. Ez ilyen szikáran, szerényen egy templomjáró, presbiter, keresztény politikus, azt hiszem, hogy presbiter, nem tudom konkrétan, de az a beslésem. És ez azt jelenti, hogy elfogadjuk, hogy a világ úgy működik, ahogy működik, és ez, én nem gondolom, hogy ez az Úrnak tetszik, hogy hazudunk, köztünk maradjon. Tehát azt gondolom, hogy bűven lenne terünk ez a bűnbánatra, és a másik az, ami nagyon fontos, a manipuláció, amit az előbb is emlegettem, hogy például az üzleti életben is, például a reklámipar, az gyakorlatilag hazugságra épül. Ugye itt kikaptam találomra 3 reklámot, az egyik valami autót akar adni, a másik valami üdítőt, a harmadik meg Coca-Colát. De mit csinál? Ő nem az autóval jön, hanem odarak egy gyönyörű tájat, és azt mondja, napkeltétől napnyugtáig ez a gyönyörű táj. Mintha nekem a napnyugtát, mert a napkeltét adná el, azt az érzést kelti. Még rosszabb a helyzet, amikor a Coca-Colánál vagy a üdítőnél odarak egy csinos lányt, és az az érzésem, hogy a csinos lányt veszem meg, közben egy kólát veszek meg, ami tönkreteszi a fogaimat, meg a gyomromat. De ugye az árukapcsolás, nekem azt mondta egy ilyen üzletember, hogy mi nem terméket árulunk, hanem életérzést árulunk. Egy életérzést árulunk, és ahhoz kapcsoljuk a terméket, mert az illető szeretne sikeres lenni, meg irigykedik, hogy neki nem ilyen a lánya, felesége, bánom is, én szeretője, milyen. Tehát akkor megvetjük a kólát, mert az érzése lesz, hogy egy kicsit megvette azt is. Tehát egész egy nagy hazugságra épül, nincs szó róla, hogy a Coca-Cola az jó vagy rossz, vagy mit tudom, még az ízéről sincs szó, hanem megpróbáljuk összekapcsolni az egészet. Tehát manipulálnak, és így adnak el tőlünk autótól a gumiószerig mindent, amit lehet, hogy ott megjelenik, és akkor pillanatokat táncra perdül, meg nem tudom micsoda, és akkor baromi jó. És ezt megszoktuk. És az a baj a mesterséges intelligenciával, amit az előbb is mondtam a csoportok képzésénél, hogy sokkal célzottabb és hatékonyabb ez a manipuláció. Tehát eddig kiraktak egy ilyen óriás plakátot, mindenki látta. Az is látta azt a szőke csajt, akinek nem a szőke a zsánere, hanem barna. Most az interneten meg lehet tenni azt, hogy ő tudja, mert figyel engem, mert az adataimat begyűjti, hogy nekem a barna a zsánerem, és nekem barna színésznővel fogja árulni a kólát, hogyha akarja. Vagy a politikust, vagy az offset, vagy a bánom is semmi csodát. Tehát ő ki tudja találni, hogy én milyen zenét szeretek, milyen akármit, mert figyel és gyűjti az adatokat, rengeteg kapacitása van adatok gyűjtés, ezért mondom, az adat az új olaj, az amit mozgatja a dolgokat, és ő nagyon sok mindent tud rólam, akkor én nagyon-nagyon sérülékeny leszek. Mert oda rakja azt a, nem tudom kit, aki nagyon hasonlít az én gyerekkori szerelmemhez, vagy a feleségemhez, vagy mit tudom én kihez. És én sérülékeny leszek, és el fogom fogadni az ő nézeteit, az ő politikusát, az ő termékét, az ő bármiét. Tehát itt az a nagyon nehézség, hogy megszoktuk azt, én legalábbis megszoktam, hogy manipulálnak engem, és nem nagyon háborít föl, és nem is nem próbálunk kellene tenni. Nagyon sokat kell, az a másik nehézség, hogy az emberek rengeteget kell dolgoznia azon, hogyha valamit akar csinálni. Tehát nem lehet azt ingyen, hogy majd valaki megoldja. Ugye mindenki ismeri, hogyha fölmegyek bárhova, akkor elkezdi kérdezgetni, hogy az ilyen kukikat, meg olyan kukikat, meg... És legtöbb azt mondja, fogok én itt üzelgetni, jöjjön mind, az a legegyszerűbb, az a legkisebb munka. És azt én mindig azt mondom, hogy ezt nem tudom, hogy sokat érnék el, de valami is kétleg megpróbálok ellenállni, hogy ezt nem vagyok hajlandó, tőlem ne gyűjtsed be a nem tudom miket az én adataimból, azt meg amat. Legtöbb ember egyszerűen nem veszi a fáradtságot, és nincs elég energiája, meg ideje, hogy ezzel megpróbáljon törődni, és védeni a saját maguk. Na, itt néhány azért ószövetségét vettem elő, ami itt azt mutatta számomra, hogy az Isten azért nem kimondottan támogatja azt, hogy a társadalom úgy épüljön föl. Ugye Jeremiás 4.14-ben, hogy tisztíts meg szívedet a gonosztoló Jeruzsálem, hogy megszabadulhass. Meddig maradnak még benne álnok gondolataid? Vagy a Mikásnál, hogy hiszen gazdagságuk csupa rablotholmi, a város lakói hazugságot beszélnek, család nyelv van szájukban. Vagy a Timóteus 1.9.11-ben, ugye az van, hogy törvényszegők, engedetlenek, hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek és a szentségtörők, az apa és anyagyilkosok, az embergyilkosok, a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők ellen, és mindaz ellen, amik csak ellenkezik az egészséges tanítással. Tehát mindez ellen szól a törvény. Most az, már az vége fele vagyok, de még van egy-két gondolat. Az egyik, amit mondtam, fölvetnek, ezt konkrétan írta valaki, hogy civilizációk jelen pillanatában olyan mesters és egyéneket hozhatunk létre, akik néhány éven belül teljesen megkülönböztethetetlenek lesznek tőlünk, ami a nyilvánvaló következtetéshez vezet, most mi vagyunk az Istenek. Mi teremtünk. Egy új teremtés a mesterséges intelligencia. És azt gondolom, hogy ezt nagyon fontos látnunk és tudnunk, és bele is kapaszkodunk, hogy csak az Isten teremt. Nem mi teremtünk, mi eszközöket létrehozunk, mert az Isten adott nekünk tehetséget, időt, energiát, pénzt, mit lehetőséget, hogy létrehozunk eszközöket. Ugye ez már az Ézsaiásnál megjelenik, amíg azt írja az Ézsaiás 54.16.17-ben, hogy hiszen én teremtettem a kovácsot, aki a parazsat éleszti és fegyvert készít munkájával. Én teremtettem az öldöklőt is, hogy pusztítson. Tehát ugye az Isten teremtett minket, akik létrehozzuk a mesterséges intelligenciát, de azt jelenti, hogy mi újra teremtünk, a teremtés egyszerű, és azt az Isten hozta létre, és mi vagyunk a teremtés tárgyai, és nem az alanyai, nem mi teremtünk. Szerintem ez fontos ezzel szemben. Most a veszélyeket az kutatók és fejlesztők egy része is érzékelni, és akkor egy csináltak egy emberközpontú EMI koncepciót, ami azt mondta, hogy olyan mesterséges intelligencia kell, amit emberek javát szolgálja. Persze, ki mondja meg, hogy mi az emberek java. Most ők azt mondták, és ez hangsúlyozom, hogy Európában kialakult lista, hogy tartsa tiszteletben a magánélethez való jogot. Ezt például Ázsiában egészen, vagy Afrikában egész máshogy kezelik, tehát ez egy világra kiterjedő érték. Ezt mi így valljuk, de ők máshogy, legyen számunk kérhető, tehát ne tudjon elbújni az, hogy hát ezt valaki csinálta, és nem tudjuk, hogy ki, legyen biztonságos a működése is, meg külső támadások ellen, legyen átlátható és magyarázható. Itt az egyik nagy nehézségem az, hogy egyáltalán nem átlátható és magyarázható. Ráadásul azhoz sajnos, hogy átlátható legyen valakinek, aznak az illetőnek nagyon sok energiát kell belefektetni. Tehát az a baj ezzel, én ugye egyetemen tanítottam és tanítok, hogy persze én próbálom átadni, de hogyha a hallgató nem áll bele, akkor nem fogja megérteni. Én helyette nem tudom megérteni. Itt is az van, hogyha szeretnéd megérteni azt, hogy mi történik, ahhoz neked baromi sokat kell dolgoznod. És a legtöbb emberek kedve, ideje, energiája nincs baromi sokat dolgozni, inkább az, hogy nem érdekel. Ez úgy körülbelül az, mint az apróbetűs rész a banki szerződésekben, hogy oda van írva, hogy ki a nyavaja olvassa a 16. oldal alján, kinek van arra energiája, hogy elolvassa a 16. oldal alján az apróbetűst. Itt is ugye ez van, hogy ahhoz, hogyha én ezt meg akarnám érteni, rengeteg energiát kell belefektetnem. Azt mondja, ne legyen diszkriminatív, ne legyen szakszerű, és tartsa tiszteletben az emberi értékeket. Ki mondja meg, hogy mik az emberi értékek? Mások az emberi értékek itt, mások Amerikában, legalábbis hangsúlyaiban, és így tovább. Tehát a keresztény emlékezet ebbe kapaszkodik bele, hogy tartsa tiszteletben az emberi értékeket, de nekünk arra kéne figyelnünk, hogy mik az Isten által elénk adott értékek. És erről az emberközpontú emi nem beszél, és nem tudom, hogy én nekem nem, magamnak nincs semmi megoldás, hogy ezt hogy lehetne, de azt mondom, hogy ezt kéne valahogy megfogni, hogy abba az irányba próbáljon elmenni az eszközünk, hogy az Isten dicsőítse, nem a mi értékeinket. És ez se egy új dilemma tulajdonképpen, mert az emberi érték sem viszont annyira nyomul felénk, hogy nagyon nehezen tudunk ellenállni. Nekem az a véleményem, hogy ott is van lenne tere a bűnbánatunknak, hogy a fogyasztói társadalomnak se tudunk igazán ellenállni. Tehát az, hogy fogyasztás a legfőbb érték, hogyha nekem az egyen jobb autó, vagy az egyen nagyobb telek, vagy az egyen nagyobb ház, vagy az egyen jobb ruha, meg mindenféle, hogy az a legfőbb érték, azon mérjük a sikerességet, ennek se tudtunk nagyon ellenállni, és ellen kéne állnunk, mert különben, hogyha nem állunk ellen ezeknek a világi értékeknek valamilyen szinten, akkor elsodornak minket. És hát attól félek, hogy ezt is most van egy ilyen félelmünk, de előbb-utóbb megszokjuk, hogy ez így működik, mint hogy megszoktuk a háborúkat, a hazugságokat, a fogyasztói társadalmat, és megyünk tovább, mint ami se történt volna. Nem tudom, az Istennek ez kedvese. És támra nagy kérdés az, hogy lesz-e olyan keresztjén emi, nyomait se látom egyelőre, ami nem az ember, hanem az Úr akaratát próbálja keresni, és hogy hogyan, arról végképp fogalmam sincs. Ugye azért mondtam, az előbb is kiderül, hogy azért hiszem azt, hogy nincs semmi a nap alatt, mert az, ami minket keresztényként érdekel, az nem változott. Az a Káin agyonütötte Ábeltől az atomenergiáig, úgy atombombáig ugyanaz. Az eszköz változik, de az alapvető konfliktus, hogy egy bűnbeesett világban élünk, az nem változott, és hogy bűnöket követünk el, és ilyen-olyan bűnöket követünk el egymást, mert más eszközökkel. Ma már kevesen ütik agyon kővel a szomszédot, többen lövik le pisztolyjal, de a lényeg ez nem sokat változtat. És összefoglalva szerintem nagyon fontos az, hogy emi egy nagyon nagy hatalom, és kell vele foglalkoznunk, mert át fogja alakítani az egész társadalmunkat nagyon gyorsan. Ez egy nagy izgalmas veszély, vagy kihívás, és ugyanakkor úgy gondolom, hogy nem tudjuk teljesen uralni. Mert nem látjuk át a működését teljesen, jelenleg pillanatban ez a helyzet, és egyre inkább ez a helyzet, mert annyira bonyolult, hogy átláthatatlanná válik. És azt gondolom, hogy akkor a probléma az nem az eszköz, hanem az ember, aki használja, mi vagyunk a probléma. Nem kell félnünk a jövőtől, hogyha Istenben bízunk, és ugye nem tudunk minden megküzdeni, de gondolom, hogy kéne küzdünk. És Isten felé pedig bűnbánatot gyakorolunk, hogy eddig elmulasztottunk számtalan lehetőséget, és készülünk elmulasztani újabb lehetőségeket. És ugyanakkor az Úristen az eminek is az ura. Hát köszönöm a figyelmet, egy kicsit hosszúra nyúlt, elnézést, ha lehet, akkor ne tegyetek föl túl nehéz kérdéseket.